Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Akkor folytassuk, 9 óra 13 perc van, és itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral, aki milyen Müller, milyen tejet iszol?
Banános, ez a legjobb.
Banános, te jó Isten! Nem baj, legalább inspirálsz a Facebook posztokhoz, a legközelebb itt, akkor banános tejital mellé fogunk Millás reggeli ajánlót csinálni. Köszi az inspirációt. Múzsám vagy te nékem, bármilyen furcsa ezt kimondani.
Ezen tudom vizsgálni régi veszőparipámat.
Mi szerint?
Hogy a képzavat folytassam. Hát, hogy a márkás termék és a diszkontláncok koppintott saját márkás termékei közötti ár és minőségi különbség az hogyan alakul.
Értem. Nagyon érdekes kísérlet, nem akarsz erről az oknyomozó cikk, illetve videó tartalmakat gyártani.
Az árkülönbség az olyan 20-25% között mozog stabilan, a minőségi az meg erősen szubjektív. Én hasonlónak érzem. Úgyhogy ilyenkor azért mindig komoly dilemmát okoz, hogyha az ember a tejalapú táplálkozásnak a junk vonalára szeretne ráfordulni, akkor éppen melyiket válassza.
Igen. Na, a következő helyzet az, hogy a 0636980980 SMS-ből tallózunk, szegény Cseh Tamást féltik többen.
De ez most jó, hogy jött? Hogy jött most ő ide?
Nem tudom. Nem tudom. Aztán nem kell félteni, a Letfield zene nagyot ütött, húzsanázzák. Azt írt az egyik hallgató, hogy köszönöm, hogy aránylag kemények voltatok a transzparensével, így súlyosabbak az állításai. Visszakérdeztem, hogy aránylag, hát lett volna még tér keményebbnek lenni, írja a hallgató, mert szegény transzparensi jól ellehetetlenítette magát, ami persze nem zárja ki, hogy most igazat szóltak, meg nyilván, ha megalázva érzik magukat, nem jönnek többet. Én ezt nem értem. Na mindegy. Aztán... Igen, többeket inspirál hozzászólásra az, hogy volt a rádió csatornán Bazsó Gábor a vendég, és az elektromos autókról teljesen más meglátásai vannak, mint autópiaci szakértőknek, és többen követelik, hogy eresszük a két szakértőt össze.
Nekem is megfordult a fejembe.
Nem tudom, hogy össze lehet-e ezt hozni. Minden esetre teszünk egy tétova kísérletet, én leteszem a nagyeskült.
Várkonyi kollega felé, ha nem is ezzel a javaslattal, de az, hogy itt miről volt szó, mit írtak a hallgatók, azt tett. Nagy mosoly volt a válasz, hogy hát igen, eltérően látunk dolgokat, pont ezért izgi lenne. Na jó, oké, tényleg jó ötlet.
Igen, aztán a következő pedig egy szolgálati közlemény, többen hiányolják a podcast bányákból a Millás reggeli legújabb epizódjait, Ede és csapata gőzerővel dolgozik azon, hogy Spotify-on és Apple Podcast-ben is ott legyünk, úgyhogy technikai problémákkal küzdünk, de erre vonatkozva egy szolgálati közleményünk az, hogy a millásreggeli.hu oldalon mindig minden viszonylag időben ott van. Úgyhogy ha nem találjátok a mindennapi Millás reggeli adagotokat, ott biztosan pótolható ez.
Annyira jó egyébként ez rendszeres. Jön egy ilyen például, hogy hú, végre egy merészebb elektronikai zenei választás, de rögtön van hallgató, hogy ha már ez, akkor még egy lépéssel tovább, és rendkívül jó ötleteket adnak, de valahol tényleg meg kell húzni a határt, mi az, amit még elbír a rádió, de egyébként amikor olyanok jönnek, amit én is tökre kedvelek,
igen, csak
nem
nagyon
merem.
Vigyázzunk.
Igen,
nagyon
igen,
vigyázzunk, ez a zene majdnem megölt, köszönöm, elkezdtem. Na, hát 12-vel futni, annyira jó voltál, majdnem túl sokáig tartott, de bírtam.
Na, akkor gyorsító edzésre is kiváló, ezt nem is tudtam. Majd én is kipróbálom ilyen célra.
No, menjünk tovább.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
No kérem szépen, akkor egy kicsit beszéljünk a mesterséges intelligencia fejlesztés, illetve igen, mondjuk ki mesterséges intelligencia bajnokságról, hogy itt milyen dolgok vannak, ugyanis Elon Musk szeretné rátenni szőrös mancsát az OpenAI-ra, és ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság is mintha kezdene éledezni, és elkezdene egy csomó pénzt belelapátolni a technológia fejlesztésébe, szóval pörög a technológia körüli hír ringlispil. Gróf Józsefet, az IT Business Online szerkesztőjét kérjük meg, hogy szállítson ki bennünket ebből. Szerbusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Na, menjünk kronológiai sorrendben. Engem meglepett Elon Musk lépése, hogy ő szeretné megvenni az OpenAI-t. Lehet, hogy a hozzáértőket kevésbé. Mi állhat itt a háttérben? És mit szólt Sam Altman ahhoz, hogy megvennék ezt a jó kis céget?
Mielőtt erre rátérnék, én szerintem érdemes lenne Muskról egy pár mondatot még megejteni, hogy egyáltalán ki ez a Musk, és hogy került ebbe a sztoriba.
Csak hát, hogy néhány gondolat. Azt, hogy ki ez gondolat. A Musk, azt talán tudjuk, de hogy került ebbe a sztoriba, az igen izgalmas.
Így, igen. 2015-ben alapították meg az OpenAI-t Sam Altmannal. Az ő elképzelésük az volt, hogy egy olyan mesterséges intelligencia vállalatot hoznak létre, ami az emberiség számára előnyös, etikus emi lesz majd. Aztán ugye 2016-ban az OpenAI egy kulcsfontosságú szerződést kötött a Microsofttal. Itt gyakorlatilag arról szólt ez a szerződés, hogy egy 60 millió dollár értékű számítási kapacitást 10 millió dollárért kap meg az OpenAI cserébe, az OpenAI a Microsoft EMI eszközeit használja, illetve az OpenAI a saját EMI-ét fejleszti a Microsoft eszközein. Tehát ez egy nagyon barátságos díl lett volna. A legfontosabb a dolgot azt érdemes megjegyezni, hogy egy non-profit szervezetről van szó. Aha. 2017-re, tehát egy évvel később már eléggé nyilvánvalóvá váltak a nézeteltérések Musk és Altman között. Gyakorlatilag Musk, aki ugye 50-100 millió dollár fektetett bele az OpenAI-ba, amiatt aggódott, hogy az OpenAI nem tud lépést tartani a konkurenciával, a Google-lel. Ez a helyzet fajult odáig, hogy 2018-ban ő ki is lépett az igazgatói tanácsból, majd 2019-ben távozott is az OpenAI-ból. Tehát gyakorlatilag ez egy szívfájdalma volt a Musknak, hogy nem valósíthatta meg azt, amit elképzelt. 2019-ben egyébként az OpenAI átváltott egy ilyen Capital for Profit szervezetté, ami gyakorlatilag újabb tőkevonást engedélyezett már a vállalat számára, és innentől kezdve a Microsofttal nagyon-nagyon szoros partnerségbe lépett az OpenAI. Tehát Musknak a szerepe tulajdonképpen most erősödött fel ugye Donald Trumpnak a kinevezése kapcsán, hiszen Musk komoly pozícióba helyezte magát Donald Trump mellett, és Musk úgy döntött, hogy vásárlási ajánlattal él, 97,4 milliárd dolláros vásárlási ajánlattal a non-profit tervezet megvásárlása kapcsán, de az igazság az, hogy ezek a jogi ügyek, egyébként nem az első ilyen per volt, amit Musk indított az OpenAI ellen, ezek igazándiból erősen megkérdőjelezhetőek, hiszen az OpenAI-t és a Microsoftot bűncselekményekkel vádolja, viszont a keresetének a nagy része mindig arra fut ki, hogy Altman egy képmutató, ugye, amit a bíróságon kevésbé büntetnek.
Tehát, igen, tehát itt tulajdonképpen két korábban együtt dolgozó üzletember párbajáról van szó, és itt már két egymással nem jóban lévő üzletember párbajáról ezért.
Így van.
Hát akkor nyilván akkor a Sam Altman azt mondta, hogy köszönöm szépen, Elon, viszontlátásra.
Persze, ugye jelenleg az OpenAI, illetve Altman azon dolgozik, hogy egy teljes profitorientált vállalat alakuljon a cég. Ez viszont másnak nem tetszik. Mert ugye azt mondja, hogy ez nem az a vízió volt, ami kapcsán elindult az egész vállalkozás.
Hát igen, de hát kintről könnyű bele dumálni a dolgokba, hát azt mondtad, hogy kiszállt belőle, akkor kibisznek, semmi se drága alapon megy ez az egész.
A világ leggazdagabb embere viszont, azon pörök, hogy igen, ne profit alapon működjön.
Igen, igen, viszont ugye igen, kérdés az, hogy ez miért lenne jó? Miért lenne jó a másnak, ugye? Hogyha ő mondjuk átvenni az irányítást az Open AI fölött. Milyen előnyökhöz jutna? Hát ugye ezért ne felejtsük el, hogy másnak van egy saját AI vállalkozása, az XAI, amin ugye a Grok chatbotot is futtatja többek között, ha már a mesterséges intelligencia modelleket említetted. Tehát számára ez egy nagyon jó üzlet lenne, hiszen összeolvathatna az OpenAI-ja az akvizíciót követően. Másrészt ugye, hogyha tiltanák az OpenAI-t, akkor a vállalattal versenyző cégek több támogatáshoz juthatnának. Tehát ez egy abszolút logikus üzleti lépés. Uh-huh. Ugye például az XAI, ami a Grokot futtatja, az például 6 milliárd dolláros finanszírozáshoz jutott amerikai vállalkozóktól.
Értem. Tehát uh-huh, akkor az ne legyen profitorientált azért, hogy ő saját célra...
Még ne legyen, majd ha én átveszem, akkor legyen profitorientált.
Nekem legyen profitorientált.
És akkor itt jön
még egy... Igen, és akkor itt jön még egy kis finomság ebben a történetben, mert ugye a Stargate projekt nem is olyan régen kezdődött az Egyesült Államokban, ami arról szólt tulajdonképpen, hogy Donald Trump teljes mellszélességgel állt ki mellette, hogy a legnagyobb amerikai tech cégek, AI fejlesztő cégek, infrastruktúra cégek óriási nagy mesterséges intelligencia gyárakat, illetve adatparkokat fognak létrehozni, és erre iszonyatos mennyiségű pénzt áldoznak. Ami okay, azt jelenti, hogy gyakorlatilag 500 milliárd dolláros befektetésén nőhet ez a projekt. A vállalatok egyébként, akik részt vettek a bejelentésen, érdekes módon az OpenAI volt, a SoftBank, ez egy japán bank, és az amerikai Oracle. Musk nem volt jelen uh-huh, ezen a tájékoztatón, mert Musk azt mondta, hogy azok a vállalatok, akik ott vannak, azok nem rendelkeznek kellő tőkével ahhoz, hogy ez a projekt elindulhasson.
Majd ő azt tudja. Kezdem igen, ezt hinni. Igen, hogy egy kicsit igen, ez a mentalitás igen, a Musknek, hogy amit más gondol, az nem úgy van, mert ő majd azt tudja. Jó, mondtál nagyon érdekes dolgokat arról, hogy mi tengernyi pénz áramolt a mesterséges intelligencia szektorba az Egyesült Államokban. És akkor itt jöhet a képbe Európa, mert uh-huh, ugye a bizottság is elég súlyos összegeket költene a technológiára. Ez milyen projekt lenne, és ez vajon versenyképes lehet-e, vagy egyáltalán van-e esélye az amerikai projekt ellen? És akkor még a kínaiakról nem is beszéltünk.
Igen, nagyon, nagyon érdekes a kérdés. Igazándiból a héten jelentették be az Európai Bizottság, illetve az elnöke, az Ursula von der Leyen, hogy létrehoznak egy Invest AI nevezetű kezdeményezést Európa számára, 200 milliárd eurós befektetést mozgósítana. Ez kezdetlen 20 milliárd eurós alap lenne, amit létrehoznak, és itt annak az lenne a lényege, hogy négy új úgynevezett gigagyárat hoznának létre Európában. Ezek a gigagyárak, ezek nagyméretű EMI modellek betanítására készülnének. Hatalmas számítási kapacitást igényelnek ezek az eszközök, úgyhogy ez egy nyilvános és a magánszféra közötti partnerség gyakorlatilag, ami az európai innovációt fejleszteni, hogy ez versenyképes-e lenne mondjuk az amerikai mesterséges intelligencia állapottal. Hát ez egy igen jó kérdés. Az első kör az igazán USA és Kína között zajlik jelen pillanatban, ugye most per pillanatban, hiszen USA már nagyon-nagyon rég évekkel ezelőtt betiltotta a különböző exporttilalmakat vezetett be a chipek, az amerikai EMI chipek exportjára. Uh-huh. Ezzel szemben viszont Kína iszonyatos mennyiségű pénztől a technológiába, és nagyon-nagyon-nagyon magas szinten fejleszt, és ők is gyártanak már saját chipet, és ugye EMI modelleket is létrehoztak. Nagyon híres volt, vagy nagyon hírhette a DeepSeek, ami igazán volt decemberben.
Igen, erről beszéltünk a műsorban, kapott hideget, meleget, hogy ráijeszt egy kicsit az amerikai mesterséges intelligencia szektorra, mert olcsóbban működik, de már vádolják, hogy így könnyű, hogyha az OpenAI-on tanították fel, tehát hogy nincs új a nap alatt Kínában, ha csak az nem, hogy olcsóbban működtethető, ami nem egy utolsó szempont.
Hát egyrészt olcsóban működtethető, másrészt a fejlesztése, és mivel ez egy nyílt forráskódú a DeepSeek, nyílt forráskódú elmi modell, ezért bárhová implementálható. Tehát nagyon érdekes, nem tudom, hogy arról beszéltetek egy nagyon kis kitérő, hogy például az Amazon is futtat DeepSeek-et. Ugye ez ilyen érdekes dolog, hiszen a hoppá, Amazon Amerika,
igen.
DeepSeek Kína, ez hogy fér össze?
Igen, miközben hát, a kínaiakat ki akarják akkorból intani az Egyesült Államokból technológiai szempontból. Érdekes, igen.
Igen, és hát ugye itt a nyílt forráskód és a zárt forráskód közötti különbségek jelentkeznek, hiszen mint DeepSeek, mint nyílt forráskód, ezért használható, és nem arról van szó ebben az esetben, hogy az adatok Kínába vándorolnának, hiszen maga az EMI modell az, ami kínai, de az a rendszer, ami kezeli az EMI modellt, az Amazoné, tehát az adatok ott maradnak az Amazonnál. Ez csak egy ilyen kis kitérő, érdekes kitérő volt. Tehát visszatérve Európára, muszáj, hogy felvegyék a kesztyűt.
Hát igen, csak ez nem pusztán pénzkérdése. Megvan-e hozzá a tudás, megvan-e hozzá a háttér, stb.
Így, igen, pontosan. Tehát egyrészt pénzügyi támogatásról van szó, másrészt oktatásról és képzésről, ezeket mindebben a programban összefoglalták, a befektetéseket ösztönözni fogják, létrehoznak egy kutatási tanácsot, hogy az AI-t minden jobban ki tudják fejleszteni, használni, illetve egy új kezdeményezés is megszületett, ez a GenAI for You, ez pedig gyakorlatilag az AI alkalmazások lehetőségeinek bővítéséről szól, ipari ökoszisztémában, beleértve ugye itt az egészségügyet, a biotechnológiát, a gyártást, a mobilitást. Uh-huh. Úgyhogy megvan rá minden eszközünk, és azt nem tudom, hogy ismeritek-e például, vagy hallottatok-e róla, hogy van már Európában fejlett mesterséges intelligencia modell, amihez ti is hozzáférhettek?
Nem.
Na, mesélj! Egy nagyon pici kitérő akkor erre is. A franciák hozták létre, a francia Mistral AI, még tavaly mutatták be. Egyébként Le Chat, tehát mint a macska franciául, a neve, ez elérhető publikusan. Ugyanolyan, vagy hasonló kezelő felületét van, mint a többi GPT modellnek, tehát mint például a ChatGPT-nek. A különbség az a saját tapasztalatai alapján, hogy sokkal, de sokkal gyorsabban ad választ. Az adathalmaz, amit tanul, amit betanították, az biztonságos adathalmaz, tehát nem vándorolt össze-vissza a nagyvilágba. És bizony-bizony ez a vállalat a tavalyi évben már nagyon sok olyan pozitív eredményt mutatott fel, amit a sajtó egyébként fel is kapta a fejét. Tehát a Európa fejleszt, le van maradva természetesen, akár a chipgyártás, akár a fejlesztés kapcsán, de folyamatosan haladunk, és jó az itt.
Oké. Hú, érdekes, és ezt így nem kötöttük eddig csokorba, és nem kötöttük össze, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk az információkért. Köszönjük szépen, és akkor jó munkát, beszélünk még.
Örömmel, sziasztok,
köszi. Szép napot. Szia! Gróf József, az IT Business Online szerkesztője szedte össze, hogy éppen a nagy mesterséges intelligencia bajnokságban ki hogy áll.
Ez a Mistral annak szerepelt a portfóliónak abban a tesztjében, amikor bejött ugye a DeepSeek, és...
Én tényleg most találkoztam, lehet, hogy alul informált újságíró vagyok, ami ciki.
Én ott egy hetet, vagy másfél, tehát igen, és ott kaptam én is fel a fejemet, hogy mennyire kiváló erre. Ugye azt néztem meg, hogy az egyes
kicsit
országoknak...
Kicsit flanciásan beszél, Lia Magyart. Nem, vicceltem.
Az egyes országoknak ciki, illetve hát necces információkra, illetve kérdésekre hogyan válaszol, tehát mit tudom én a Tiananmen-t kérdeztek a kínaitól, meg az ujgur kérdést a kínaitól, akkor a Guantanamo-t a...
És a franciáktól mit kérdeztek?
Tőlük semmit, amit kimondottam, a kínai Amerika viszonylatban volt, de minden viszonylatban kiváló, és igazából abszolút tényszerű, és nagyon részletes választ adott, tehát abszolút minden tekintetben jól szerepelt a Mistral.
Húszunk rá erre a Mistrára. Most bedobta a Józsi ezt, hogy van, meg te is olvastál róla. Keresünk valami szakit, hogy aki bánt már vele, hogy mit tud. Úgyhogy erről majd még fogunk beszélgetni.
Hát meg, hogy mennyibe kerül üzletileg, hogyan, ki tudja ezt igénybe venni, stb. Sok érdekes kérdés van ezzel kapcsolatosan.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van a vonalban Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval nincs meg a 400 ezek szerint még a forintban, bár nagyon elindult abba az irányba reggel. Közel, majd 401 mennyi? 401.70-en vagy 60-on látta Medve kolléga? Majd ő talán jobban emlékszik.
Igen, nagyjából most is ez a szint egyébként 401.60-70 körül mozog az árfolyam. 401-nél volt talán a legmélyebb pontja, úgyhogy még egyelőre a 400-as lélektelenek fontos értéket nem tudtuk megközelíteni, de ma azt gondolom, hogy ez most már abszolút benne van a pakliba, hogy napokon belül az legyen a kérdés, hogy látunk-e 3-assal kezdődő árfolyamot. Szerintem egyébként fogunk, úgyhogy...
Na de, és amikor ez megtörténik...
Hangulati hullámlovaglás zajlik.
Jó, figyelj!
Mindenki jó hangulatot lovakolja.
És ha ez megtörténik, akkor használjuk ki, és akkor 400-on elmehetünk, foglaljuk le a nyaralásokat, váltsunk át, vagy pedig ez még egy tartósabb trend lehet. Én úgy érzem, hogy én kapásból tudnék a gyengülés mellett jóval több érvet hozni, mint az erősödés, de úgy tűnik ez a régiós hossz háború lezárása, alulértékelt régió konvergálása, sztori, ez most mindent visz, és igazából egy nagy sztori erősíti a forintot, de nem nagyon látok mellette még más. Hogyha ez esetleg kiárazódik, vagy mondjuk tényleg megjön a békekötés, és ez mondjuk elhal, akkor viszont nem gyengülhetünk vissza. Hogy látod ezt?
Én azt gondolom, hogy közép-hosszú távon mindenképpen gyengülésre számítanék már ezekről a szintekről, de azért itt rövid távon még simán benne van az, hogy egy picit túllendülünk a hangulat kapcsán, vagy azt meglovagolva. Ugye itt azért általában jellemző, hogyha egyáltalán beszéltünk olyanról, hogy egyensúly jár, azt azért általában mindig túl mozogja az árfolyam, és ugye fölfele is ez volt, mert azért gyengül, de a 416-nál már folyamatosan arról beszéltünk, hogy már nem indokolják a rossz hírek ennyire ezt a gyengülést. Most ugyanezt látjuk a másik irányba, hogy valóban nem indokolná a pozitív hangulat azt, vagy a makrogazdaság azt, hogy 395 legyen, de simán benne lehet, mert egyszerűen a hangulati tényezők nyomják, és aztán egyszer majd, amikor elfogy ez a lendület, akkor valóban fordulunk, és akkor könnyen lehet, hogy visszaáll ez a 405-410. Nagyon sokan ugye egyébként továbbra is ilyen 420 körüli évvégi árat jósolnak, de hogy előtte mi lesz a mélypont, azt szerintem kevesen mernénk most pontosan megtippelni, vagy tudnák. Én még látok ebbe mozgásteret. Mondjuk az is tény, hogy itt a 400 körül azért valószínűleg komoly vevők jöhetnek be, tehát itt azért elmozoghatunk egy ideig, hogy kicsit talán megyünk, visszapattan, újra próbálkozik, és ez akár heteket is jelenthet a következő mozgás kapcsán a forint szempontjából.
Uh-huh. Na jó, nézzük akkor a tőzsdén mi újság.
A tőzsdén is abszolút ez a jó hangulat érzékelhető, 0,6%-os emelkedésben van most a Bux Index, ez 88.534 pontot jelent ebben a pillanatban, és gyakorlatilag a blue chipek alapvetően jól teljesítenek, a Magyar Telekom az egyetlen kivétel, ami pici mínuszban van, ott most 2 forinttal van lejjebb az árfolyam a tegnapi zárónál, ez 1436 forintos utolsó kötést jelent. A OTP viszi a prímet forgalomba most is, közel 3 milliárd már az OTP forgalma, és 0,6%-os az emelkedés, 24.890 forinton van most. Egyébként volt ennél följebb, megközelítette a 25.000-et ma reggel, de végül most egy picit visszafordult onnan. A Richter emelkedés szempontjából a legjobban teljesít, 1,4%-os plusz, és éppen most elértük a 11.000 forintot, forintot, ugye itt most ez a fontos kritikus szint, a MOL pedig 2966 forinton, jelen pillanatban ez 0,2%-os emelkedés jelent, tehát elmondhatjuk mind a három nagy papírnál, hogy nagyon fontos és szép kerek lélektani szint közelében van, ugye a MOL-nál a 3000, az OTP-nél a 25000, a Richternél meg ez a 11000, amit most mindenképpen figyelnünk kell, akár a mai napon is, hogy sikerül-e áttörni.
Oké, hogy mi hogy teljesít, ezt meghallhattuk, szakértő tolmácsolásodban köszönjük, de mi van a 77-essel?
ő is jól fog teljesíteni, amint kicsit sikerül feloldódnia, mert a ma reggeli meccset pont néztem, és hát még azért keresi a helyét, meg a lelkesedését, úgy érzem. Sokban van még a srác.
Eláruljátok a nagy közönségnek, hogy
figyelj,
kiről és miről
hetek
van
óta,
szó.
Hetek óta a velem szemben létező Ács Gábor közénk állt. Én hetek óta vágyom veled megbeszélni Luka Doncic átigazolásának ügyét. Ő a 77-es számot viseli a Los Angeles Lakers kosárlabda csapatában. Most már. Hogy itt azért nagyon sok mindent le kell focizni a LeBronnal, hogy ki a főnök a csapatban. Csapatjátékban kell egy főnök, és egy főnök kell egy csapatjátékban, nem lehet több. Meg ő szeretett a régi csapatánál lenni. Kitépték tövestől, átültették, szóval mit vársz ebből Szilárd sportrajongóként?
Az a baj, hogy muszáj szurkolóként maradnom ebben a témában, hiszen így most egy csapatba került a két kedvenc játékosom.
Na,
és
tessék,
azért
hát
nehéz azt mondani, hogy ezek után ne szurkoljak nekik. Igen, mindenképpen mondhatjuk, hogy nyertem, de természetesen engem is megdöbbentett az egész esemény sorozat, és különösen talán azt volt érdekes nézni, amikor Doncic először kiállt sajtó elé nyilatkozni, hát ott a testbeszéd, de utána voltak is elemzések erről, hogy a testbeszéd mit sugalt, hát semmiképpen sem azt, amit a szavai, hogy mennyire örül, hogy az egyik legnagyobb franchise-ban játszott.
Igen. Na
de,
jó,
de előbb-utóbb azt gondolom, hogy be kell állnia, hisz még nagyon fiatal és nagyon hosszú karrier van előtte. Ha viszont a LeBrontól megtanulja egy picit azt a munkamorát, amit ő képvisel, akkor abból csak jól jöhet ki.
Igen, igen. Kellene egy kicsit többet edzeni, üzenjük Lukának. Na jó, köszönjük szépen. Jó kereskedést mára.
Köszönöm szépen, szép napot.
Szia. Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgetünk, leginkább a forintpiacról, kicsit a részvényekről, és még kicsibet a Luka Doncic átigazolásáról.
És annak örömére, hogy nagyon érdekes bejelentést tettek a művészetek völgye szervezőjén, tehát nem nagyon jellemző, hogy neves külföldi előadók, sztárok jöjjenek, de a völgybe jön jövőre, nem, de ő is jövőre, idén nyáron a Franz Ferdinand, úgyhogy őket is meghallgatjuk most ennek örömére.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Superfoodról fogunk beszélni, vagy superfoodokról fogunk beszélni, méghozzá Soltész Erzsébet dietetikussal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Először is létezik ilyen, hogy superfood, vagy ez a sajtónak egy kattintásvadász és hatásvadász kifejezése?
Hát alapvetően egy marketing fogás, valamit superfoodnak nevezni, tehát így tudományosan a táplálkozás tudományi szakemberek, jogszabályok nem definiálják, hogy mi a superfood, de annyira elharapózott ennek a használata, hogy 2007 óta már csak arra lehet ráírni, hogy Európai Uniós jogszabály szerint, aminek valóban van valamiféle egészségügyi előnye.
Van-e a szuper, van a food és a superfood? Mi a különbség a kettő között? Ez az egészségügyi előny, ez bármilyen egészségügyi előny lehet? Tehát, hogy nem tudom, hogy jót tesz a szívműködésnek, segíti az anyagcserét, növeli a vázizomzat teljesítményét, tehát ez mind, tehát vagy ez be van határolva?
Hát elvileg a superfood az ugye az, ami valamilyen koncentrált makrotápanyag vagy mikrotápanyag tartalma miatt előnyös az egészségünkre, de nincsen olyan élelmiszer, se food, se superfood, ami önmagában képes lenne bármilyen betegség megelőzésére, vagy valamilyen vágyott állapot, mondjuk egy nagyobb izomerő elérésére. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból nem mondhatjuk azt, hogy valami önmagában egy superfoodként mindenen segít, és csak elég arra koncentrálunk, hogy ezt együk, és akkor minden jó lesz.
Jó. Mondjunk néhány olyan terméket, ami beleillik ebbe a kategóriába, és ami most különösen divatos, és fejtsük meg azt is, hogy mi lehet az oka ennek a divatosságnak.
Uh-huh. Hát kezdjük azzal talán, hogy így a nemzetközi gasztro és egészség médiában mik azok, amik ilyen tipikus superfoodok, spirulina, akkor a chia, goji vagy goji, akkor az acai, akkor van ugye állati termék is, a lazac, de lehet ez egy gyümölcs, gránátalma, avokádó, tehát nagyon sokféle ilyen élelmiszer van, akár százas nagyságrendű, de talán érdemesebb azt kihangsúlyozni, hogy Magyarországon elérhető lokális termékek között
akartam kérdezni,
is van olyan,
hogy
most, mert érdemes ezekre.
Igen, felsorolt egy csomó mindent, amik uh-huh. olyan egzotikus hangzások, hogy egyből lebuknak, hogy ezek nem magyar termékek, és én nagyon furcsálanám, ha pont Magyarországon nem lennének olyan növényi vagy állati termékek, amelyek megfelelnének a superfood kategóriának, úgyhogy kalandozzunk el ezekbe egy kicsit. Uh-huh. Mondjon néhány példát, és azt is, hogy ők azok mire jók?
Hát az állati termékek közül a pisztráng az például, tehát a hazánkban is elérhető halak fogyasztásával mondjuk a nagyon-nagyon hiányzó meg a három zsírsavak bevitelét azt szuperül meg lehet oldani, tehát ilyen szempontból ez egy vonal, de ugyanúgy mondhatnám, hogy a csiamag helyett itt van a kiváló lemmag, vagy akár a többi olajos mag, dió, mág, tökmag, ami ugyanezeket a hasznos rostokat és zsírsavakat tudja, mint uh-huh. a csiamag, ami ugye teljesen egzotikus dolog, vagy mondjuk a nagyon divatos acai helyett, amit beleraknak egy nagyon cukros, mondjuk egy ilyen gabonapelyhes, cukros gyümölcsös tálba, ahelyett mondjuk ott van a csipkebogyó, vagy a homoktövis, amiknek nagyon-nagyon koncentrált az antioxidáns tartalma, elérhetők Magyarországon, és ezeknek van bizonyított egészség előnye, és egészségmegőrző, betegségmegelőző hatása.
Uh-huh. Mi lehet az oka annak, hogy ezekről viszonylag kevesebbet beszélünk? Már hogy a magyar superfoodokról jobb a sajtója a chia magnak, meg a lazacnak, mint a pisztrángnak, meg a lemmagnak? Ilyen egyszerű
abszolút
lenne?
Azt gondolom, igen. Aha. Igen, ugye nemzetközi média erő vagy marketing erő a sokkal erősebb. Hát szerencsére kiváló Szabó Adri kolléganőm ezt a mozgalmat, ezt a magyar superfood mozgalmat, ezt így vezeti, és nagyon sokat lehet erről hallani most már szerencsére, nem csak a szakmai sajtóban. De hogy ezek nem olyan menők, holott ugyanúgy, most mondhatok egy hajdinát, vagy egy bármelyik polcra levehető sárga borsót, ami tekinthető ugyanúgy superfoodnak, tehát gyakorlatilag szinte minden hazánkban elérhető jó minőségű élelmiszer valamilyen szempontból szuper, és ez is a cél, hogy egy változatos étrendben minél többfélét tegyünk mértékletesen, de rendszeresen. Tehát azzal, hogy mondjuk azt mondjuk dietetikusként, hogy színes zöldségeket tegyünk minden főétkezéshez, ez már önmagában egy superfood kategória, vagy egy olyan tanács, ami ebbe az irányba tereli.
Hol van a helye ebben a kiegyensúlyozott táplálkozásban a superfoodoknak? Tehát azt hangsúlyozta az elején, hogy ezek a kiegyensúlyozott táplálkozást nem helyettesítik, hanem ez ilyen, tehát az jó, hogy eszem, amit szoktam, sok zöldséget, sok gyümölcsöt, próbálok egészségesen étkezni, teljes kiörlésű, soványúsok, stb. És mellé egy superfoodot mondjuk, akkor még leküldöm egy kis lemmaggal a pirított csirke mellett párolt zöldséggel? Tehát így kell, tehát ilyen kiegészítőként kell használni ezeket?
Én úgy szoktam ezt javasolni a klienseknek, hogy építsük be normál módon, tehát hogyha egy szezámmagot, én mondjuk nem egy feltétlenül egy csirkére szólnék, vagy egy lemmagot, de mondjuk egy salátába, vagy egy szendvics részeként, tehát hogy tudjuk ezeket életszerűen a mindennapok részévé tenni, nem táplálékkiegészítőként fogyasztva kvázi kötelességből, hanem úgy, hogy ez egy finom, színes, változatos étel természetes része legyen. Uh-huh. És így tudjuk azt megoldani, hogy gyakorlatilag mindegyik csoportból gabonafélék, olajos magvak, gyümölcsök, zöldségek, jó sok hüvelyes, ugye azt nagyon keveset eszünk, pedig fantasztikus beltartalmi értékei vannak. Ebben dietetikus szakember tud annak segíteni, aki uh-huh. szeretne tudatosan táplálkozni és erre figyelni, és ezzel talán megúszható az, hogy az ember valami akár kicsit túlzó marketing ígéretek alapján 10,000-eket költsön mindenféle táplálék kiegészítőre, és akkor ezeket random így próbálja beiktatni. Ehelyett egy ilyen változatos, kiegyensúlyozott étrend az egy sokkal észszerűbb választás.
Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, okosabbak lettünk. Nagyon szép napot, jó munkát kívánunk.
Önöknek is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Soltész Erzsébet dietetikussal beszélgettünk a superfoodokról és arról, hogy vannak ilyenek Magyarországon is, úgyhogy azokra is érdemes ráhajtani.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Egy mondat ahhoz, hogy miért ismertebbek ezek a külföldi dolgok. Hát ez a magyar online sajtó. Tehát Google külföldi cikkek lopása, Google Translate, kis átírás, hegyekben fölnyomás, clickbait címmel. A magyart azt magyarul kéne előállítani, beszélni kéne hozzáértővel, és meg kellene írni, az ezerszer időigényesebb. Ezért.
Egyetértek.
Ami szerintem több gáz valahol, de hát ez van.
Így van. Na, szuperfoodokkal is képesek vagyunk felturbozni mikrobiomunk állapotát. Ezt tartsuk szem előtt a következő napokban. Én letészem a lantot.
Hát előbb azért mondd el, hogy kivirult, Sara.
Sara legyőzte a T-1000-est.
És... szuperfoodnak köszönhetően csak az én szuperfoodom tartalmaz némi csokoládét.
Igen, ennyike.
Belefér.
Na, szóval letészem a lantot, én elmegyek egy középegységbe sátorozni, a jövő héten nem beszélek hozzátok, ha valaki
ezért
nagyon fázik,
ma
az morzsoljon egy könycseppet, mert ha ő itt Budapesten nagyon fázik, akkor én ott nagyon messze még jobban fogok. De ezért megyek, mielőtt, mert hogy mindig már itt a kollégák mondják, hogy mindig sír a szám, én ezt büszkén vállalom, ezért megyek, hogy hát fájjon, ugyanis a komfortzónán kívül kezdődik az élet, mondta, drága barátaim.
Mindig gondoljunk macira akkor is, amikor ő nincs itt.
Így van. Fogtok ti tenni azért, hogy leromboljátok azt, ami nincs is. Na, hát attól, hogy nem vagyok, termeljük a GDP-t, mert előttünk eltűnőben van Bulgária. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.